A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, ezt a csendet. Köszönjük, hogy előtted csöndesedhetünk el most. Olyan sok lálmát, sok beszédet kellett hallanunk ma is. Sok rohanás után fáradtan vagyunk itt. Áldunk azért, hogy te békességgel ajándékozol meg minket. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te a megfáradtakat és terheket hordozókat nyugalommal kínálod meg. Add nekünk most ezt a tőled való nyugalmat. És adj nekünk most világosságot. Hadd értsük a te igédnek válaszát a kérdéseinkre. Hadd legyen egyre világosabb, hogy mik a valóban fontos kérdések mindannyiunk életében. Taníts meg minket igazat adni te neked. Őrizd meg minden félmagyarázástól, kibúvástól. Őrizd meg attól, hogy a magunk gondolatait, elképzeléseit összetévesszük a te kijelentett igazságoddal. Engedd a te kijelentett igédet világosan értenünk, helyesen hasogatnunk, jól alkalmaznunk magunkra. És erősíts meg minket most a terheinkhez, adj nekünk útmutatást a döntéseinkhez. Köszönjük, hogy személy szerint mindnyájunkat nagyon szeretsz, így foglalkozz most velünk. Sokféle kérdésünkre egyedül te tudsz nekünk érvényes, hiteles választ adni. Könyörülj meg így rajtunk. Így ismételjük meg az előbb elénekelt kérésünket. A te nyomorult, szegény szolgáidhoz fordítsd oda a te jóvoltodat, hogy dicsérjük a te nevedet víg szívvel. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvasom, a harmadik rész 9-től 26-ig terjedő verseiből. A római levél harmadik részének 9. és következő verseiben így szól Isten igéje. Micsoda tehát, különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem. Mert az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Amint megvan írva, hogy nincsen egyetlen igaz sem. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott síja az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspiskígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk tele van átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjukon romlás és nyomorúság van. És a békesség útját nem ismerik. Nincs istenfélelem az ő szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Úgy terveztük, hogy néhány alkalommal a beérkezett kérdésekre keressük együtt Isten igéjének a válaszát. A legtöbb kérdés a megtérés és újjászületés miben létére vonatkozott. Néhányat ezek közül olvasok, mert ma este csak ezekkel foglalkozunk. Ez egy jól körülhatárolható témakör, és a kérdéseknek legalább a negyede része vagy harmada része ezekkel kapcsolatos volt, úgyhogy ma maradjunk ennél a tulajdonképpen egy témakörnél. Aztán, ha Isten segít minket, két hét múlva majd az olyan kérdéseket vesszük elő, amikre rövidebben is lehet válaszolni. Így hangzanak tehát, ezek néhányat idézek csak, mi különbség van megtérés és újjászületés között? Van-e időbeli különbség? Az újjászületett ember vétkezik-e tekintettel az 1 János 3.9-re? Majd olvasom mindjárt, hogy mi van ott megírva. Az elhangzottak azt az érzetet keltik bennem, hogy újjászületés csak felnőtt korban lehet. Így van-e ez? Mi a megtérés? Mi az újjászületés? Mi a Szentlélek keresztség? Mit jelent Szentlélekkel beteljesedni? Ezek között mi a különbség? Milyen sorrendben következnek egymás után? Megtérni és újjászületni, Szentlélekkel beteljesedni lehet-e külön-külön? Vagy ez együtt jár és egyszerre történik? És szintén, szinte szó szerint ugyanaz, van-e különbség újjászületés és megtérés között? És így tovább. Ezt nézzük meg tehát, hogy mit tanít a Szentírás erről a nagyon fontos kérdésről, mert ezzel kapcsolatosan az egyháztörténet során újra és újra különféle tévedések, tévtanítások is merültek föl. Jó lenne, ha egymást is segítenénk a most elhangzottak után is abban, hogy a Bibliából helyesen értsük ezt az egész kérdéskört. Én szeretnék nagyon ragaszkodni a Szentíráshoz, és egy egyszerű ábrán szemléltetni is annak az igazságait. Ezért van itt a vetítőgép. Két kör látható ezen a képen. A baloldali kör az az állapot, amiben mindnyájan beleszületünk, az a bűn uralma, és a jobboldali kör az az állapot, amiben a megtérés, újjászületés után kerül át az ember, az Jézus Krisztus uralma. A baloldaliban látható sok kis fekete korona, azt hiszem, ami azt mutatja, hogy a bűnök uralkodnak az emberen, a jobboldali körnek egyetlen ura van. Ott egyetlen korona látható, ott Jézus Krisztus az Úr, ő az uraknak ura és a királyoknak királya. És az egyik körből a másikba úgy jut át az ember, hogy elindul egy bizonyos úton. Az a bizonyos vonal, ami átvezet egyikből a másikba. Ennek három részét különböztetném meg, nem mondom, hogy szakasz, mert méltanilag az nem stimmel. Az a része, amelyik a baloldali körbe esik, az az ébredés állapota, az még nem megtérés. Az a pont, ahol átlép egyik körből a másikba az ember, az a megtérés, újjászületés, az az a bizonyos szoros kapu, amiről Jézus a hegyi beszédben szól, Máté 7.13-14, azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun, mert széles az az út, és tágas az a kapu, amelyik a veszedelemre visz, és sokan járnak azon, de szoros az a kapu, és keskeny az az út, amelyik az életre visz, és kevesen találják meg azt. Tehát az a pont, az a szoros kapu, Jézus Krisztus keresztje nyitott ott kaput, és utána következik az új életben járás, aminek szintén megvannak a jellemvonásai, és amivel kapcsolatban szintén nagyon sok téves elgondolás él a keresztény köztudatban. Mielőtt még ezt a három részét sorra vesszük, egy kicsit a két körről hadd mondjam el a Biblia legfontosabb tanításait. A testvérek közül nagyon sokan ezt ugyanúgy el tudnák mondani, ahogy én most elmondom, úgyhogy sok ismerős bibliai ige meg összefüggés lesz itt, de azért az egész kép úgy áll össze, hogyha mindegyik mozaikot próbáljuk most megemlíteni. Mit jelent az, hogy a bűn uralma alatt születik az ember? Azt, amiről a most felolvasott fejezettől elkezdve néhány részen keresztül Pál itt a római levélben ír, legrészletesebben a 6. fejezetben ír, ahol így is fogalmaz, hogy a bűn uralkodik rajtatok. Tehetetlen az ember, legfőjebb odáig jut el, hogy a jót szeretné tenni, de nem képes rá. A saját erejéből nem tudja magát megváltoztatni, és nem tudja Isten parancsait teljesíteni. Jézus így mondja ezt a János 8-ban, aki bűnt cselekszik, rabszolgálja a bűnnek. Itt ilyen kérdések szoktak fölmerülni, hogy na de hát az ártatlan kis csecsemő is, aki ma született. Az is, mert a Biblia szerint a bűn nem cselekedet, hanem állapot. A ma született csecsemő még nem cselekedett semmi gonoszságot, és akkor is bűnben született, így mondja ez Dávid az 51. Zsoltárban is, hogy vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám, és így írja Péter az első levelében, amikor Jézus áldozatáról szól, hogy kiváltott minket, ami atyáinktól örökölt hiába való életünkből. Mindnyájan hiába való létet, Isten nélkül való létet örököltünk a mi atyáinktól, és be vagyunk programozva arra, hogy mihelyt cselekedni tudunk, bűnöket fogunk cselekedni, mert a természetünk romlott. Ez a Bibliának a nagyon radikális tanítása. És ebben az állapotban uralkodik a bűn az emberen. Van olyan szakasz az életünkben, amikor már elkezdünk harcolni ellene, és kudarc kudarcot követ. Nincs erőnk kiirtani magunkból bűnöket, nincs erőnk megváltoztatni a gondolkozásunkat, a fantáziánkat, a jellemünket. Nem bírunk a bűnökkel. Valóban a bűn uralma alatt van az ember, mióta kiszolgáltatta magát neki, mióta Istentől elszakadt. A másik körben Jézus Krisztus uralkodik, és akik oda átlépnek, ezzel a tudattal, sőt vágyjal lépnek át oda, hogy te légy Úr az életemben. A Kolossei levél első részének a 13. versét hadd idézzem, ahol Pál apostol azt írja, hogy hálát adunk Istennek, aki kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába. A jobboldali kör a Jézus Krisztus országát, királyi uralmát akarja szemléltetni. Ide át kell vinni minket. Mindnyájan a baloldaliban születünk, mindnyájan bűn alá rekesztve születünk. Az egy nagy változás, a legnagyobb változás a földi életben, amikor Isten megfog valakit és átteszi a határon. Azt teszi át, aki maga is ott akar élni, és azt akarja, hogy Jézus Krisztus legyen az Úr ő fölötte. Ide a szoros kapun át lehet menni, ami Jézus Krisztus keresztje, majd látni fogjuk, hogy mit jelent ez. Nos, így vegyük hát akkor sorra, hogy hogy jut el valaki, akárhonnan, ahonnan elindul a baloldali kör bármely pontjából, a két kör érintkezési pontjáig, a szoros kapuig, mit jelent belépni a szoros kapun, és mit kap az illető, aki átlépett ezen a kapun, és elindul a Jézus Krisztus országában, az ő királyi uralma alatt. Azt az állapotot, ami a szoros kapuig vezet, úgy nevezzük, hogy ébredés. Ez még nem megtérés. Lelkileg fölébred az ember, vagyis ráébred elveszett állapotára, és elkezd vágyakozni valami jobb után. Ez is a Szentlélek munkája már. Ezt is Isten végzi el mindannyiunkban. De a mi oldalunkról nézve ezt úgy éli át az ember, hogy egyre jobban elege van magából, a bűneiből, amire addig büszke volt, vagy amíg addig észre sem vett, az nyomasztani kezdi, egyfajta belső nyugtalanság lesz az emberben. Én mindig nagyon örülök annak, amikor valaki kezd nyugtalan lenni a bűnös állapota miatt. Még nincs is szó megtérésről, de már ott van a vágy a szívében, hogy ő mássá szeretne lenni. És hogy indul el valaki azon a bizonyos vonalon? Mert nagyon sokan vannak abban a körben, mindnyájan oda születünk be, és azon az úton csak kevesen indulnak el. Mi indítja el az embert a szoros kapu felé? Ezt tisztáztuk az evangelizációs héten, hogy mindig Isten igéje. A Biblia nem ismer ige nélkül való megtérést és újjászületést. Valami módon Isten igéje. Lehet, hogy az az ige, amit kicsi korában a nagymama mondott neki egyszer beszélgetve. És a Szentlélek eszébe juttatja egy kritikus pillanatban azt az igét, próbálja összeállítani, hogy is volt az pontosan, a feléjel emlékszik, a feléjel nem, de ott maradt a kis gyermek fejben az az ige, és most megtermékenyíti a Szentlélek, esetleg utána nyomoz a Bibliában, hol lehet ez megírva, már Biblia van a kezében, de ige, vagy elmegy lopva, és megáll a templomnak a hátulsó részében, hogy lehetőleg senki ne lássa. Vágy támad egy ember szívében Isten után, keresni kezdi valami módon az elveszített Istent, és nekünk mindig világosan kell tudnunk, hogy Isten keresi az ilyen embert, de az ember úgy éli át, hogy én keresni kezdem, és ez a nyugtalanság fokozódik, és egyre több igét olvas és hall. Csak ige által történhet az újjászületés, ez nagyon fontos. A tékozló fiú példázatában Jézus csodálatos világossággal mondta ezt el. A tékozló fiú ott a disznók vájújánál egyszer csak ráébred az elveszett állapotára. Ha itt maradok, éhen halok meg. Ezt korábban is tudhatta volna már. Sőt, még előbb kiszámíthatta volna, hogyha ilyen tempóban fogy az apjától kapott pénze, akkor ki lehet számítani, hogy mikor fogy el. Tehát pótolni kellene, vagy abba hagyni a költekezést. De az Istentől elszakadt ember nem tud világosan gondolkozni. A tehetetlenség viszi, a bűn uralkodik rajta. Az utolsó fillérig elköltötte. És amikor már betevő falatja sincs, ráébred, hogyha itt maradok, éhen halok meg. És eszébe jut valami, amit otthonról hozott még magával. Otthoni emlékek jutnak eszébe, amit az atyától hallott és kapott. Valami módon az ige. Tehát ráébred elveszett állapotára. De ez még nem megtérés. Ha ott marad, tényleg meghal. Még nincs élete, de ezzel kezdődik. Elindul tehát az ember ezen a vonalon, és egyre inkább közeledik ahhoz a ponthoz, ami azután a megmenekülését jelenti majd. Ezek az emberek azok, akik már nagyon sok mindent tudnak. Az veszedelmes, ha valaki sokat tud, de még nem tért meg. Mert azonosítja olykor a kettőt. Lehet, hogy valaki már évek óta olvassa a Bibliát, és még mindig nem tért meg. Még mindig itt van ebben a körben, a bűn uralma alatt. Lehet, hogy másokat ki tud már oktatni, idézni is tudja. Ez nem azonos azzal. Az valami nagyon pontosan körülhatárolt változás, hát azért volt erről szó az evangelizációs héten is, nyilván emlékszünk még rá. Azt tudnunk kell, hogy a felébredés az átmeneti állapot, és nem is szabad állandósítani, mert nincs befejezve. Elkezdődött valami. Azt mondja Jézus az írástudónak, aki felébredt és sok igét tud, hogy nem messze vagy az Isten országától. Lehet, hogy ott vagy a küszöbön, de ugyanúgy kívül vagy rajta, mint az, aki sose hallott Istenről, és züllik, és káromkodik, és gyalázza őt. Ugyanúgy kívül vagy rajta. Nagy dolog, hogy te már sok mindent ismersz az igéből. Ez az írástudó egyet is értett Jézussal sok mindenben. Még nagyobb dolog. De még nem Jézus uralma érvényesül az életében. És ezt nem szabad azzal összetéveszteni. Ez átmeneti állapot. Ha megreked ott, hogy sok mindent tud, de nem lép be, akkor az lesz, amit Agrippa király mondott Pál apostolnak, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. A felébredés tehát nagy kegyelem, Isten szent lelkének a munkája, de ez csak a kezdete valaminek. A szülésnek a fájdalmai kezdenek jelentkezni, olyan előfájások, de ez még nem azonos a szüléssel, ezt mindenki tudja, aki gyermeket hozott a világra. Még odáig el kell érkeznie az illetőnek. Amikor valakit már nagyon nyugtalanítanak a bűnei, amikor valaki már nagyon nem akar olyan maradni, amilyen ebben az állapotában, akkor szabad megkérdezni tőle, hogy tudnál-e már vallani a bűneidől Istennek? Nem akarod-e azokat megvallani és az életedet átadni az ő rendelkezésére? Ha ilyenkor valaki hímel, hámol, kitér, hagyni kell. Még nem élt meg. Még tovább fog szenvedni, az előfájások még kínozzák, a bűn uralmától még kínlódni fog. Nem baj az, legyen az érett, igazán megérett, igazi megtérés. Hallgassa az igét, személyessé kell beszélgetések során tenni az igét, de erőltetni semmit nem szabad. Ez Isten munkája, és ő tudja, hogy mikor minek van a rendelt ideje. Egyszer azonban megérkezik az ember ehhez a ponthoz, ahol a két kör érintkezik, a szoros kapuhoz, a Krisztus keresztjéhez. Erre mondja Jézus, hogy menjetek be, ne spekuláljatok ott előtte, hanem lépjétek át a küszöböt. Mert ez nagyon világos, hogy a küszöbön innen vagyok, vagy túl vagyok. És hiába elmélkedem előtte, erre ő azt mondja, hogy nem messze vagy az Isten országától, vagyis kívül vagy rajta. Menjetek be! Ezt nevezi a Szentírás újjászületésnek, vagy megtérésnek. Újjászületésnek és megtérésnek. Mert az isteni oldala az újjászületés, az emberi oldala a megtérés. Ezért írtuk oda fölülre János 3:3-at, amiről szó volt itt az evangelizációs héten. Azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy szükséges újonnan születned, mert ha nem, nem láthatod meg az Isten országát. Ez mindenestől Isten munkája, de ugyanakkor szükséges nekünk is igent mondanunk Isten hívására, és a küszöböt nekem kell átlépnem. Isten hívogat, Jézus Krisztus kereszthalála kinyitotta az ajtót, világos minden, hogyha itt maradok, elveszek, ott bent az én atyám vár, akkor most mi van hátra? Ezt a lépést meg kell tenni. Tulajdonképpen ez az egy lépés az, amit feltétlenül nekünk kell megtenni. Ezt nem teszi meg helyettünk Isten. Hívogat és vonz az ő szeretetével, de nekünk kell belépnünk. Ennek az isteni oldalát nevezik újjászületésnek. Említettem azt, hogy ez olyan nagy horderejű esemény az ember életében, amit csak a legnagyobbakhoz hasonlít a Szentírás is. Három ilyen képet használ az újjászületésre. Az egyik ez, ami a Nikodémus történetben szerepel, hogy felülről való nemzés, felülről fogantatik ez az új élet. Amikor a semmiből létrejön egy új élet. Ilyen ez is. A másik, amit Pál apostol használ szívesen, a teremtés. Például a 2 Korintus 5-ben. Aki a Krisztusban van, új teremtés az. Amikor nem volt semmi, és Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Isten azt mondta, hogy legyenek égitestek, és előálltak az égitestek. Az ő szavára, az ő igéjével teremti ezt az új életet is bennünk. Tehát a teremtéshez mérhető. És a harmadik kedves képe az új szövetségnek a halálból való feltámadás. A lelki feltámadás. Például az Efézus 2:1, ahol azt írja Pál, hogy titeket is megelevenített, vagyis életre keltett, akik halottak voltatok a ti bűneitek és vétkeitek miatt. Amikor egy halott életre kel. Ezek mind képek, metaforák, hasonlatok. Próbálja a Szentírás is körülírni ezt a nagy csodát, ami végül is leírhatatlan. Hogy egy ember a maga elveszett állapotából, a bűn uralma alól, teljesen tehetetlenségéből átkerül az Isten országába, Isten családjának a tagja lesz, Isten fogadott gyermeke, Jézus Krisztus nem restelli a testvérének tekinteni, ezek mind benne vannak a Bibliában, és megkapja mindazt, amit majd a végén szeretnék elsorolni az újjászületésben. Ezt nem lehet máshoz hasonlítani, olyan, mint a születés, olyan, mint a teremtés, olyan, mint a halálból való feltámadás, vagy még annál is nagyobb. Valami csodálatosan nagy dolog. Calvin János ezt regenerációnak nevezte, és azt mondta, hogy ennek az a célja, hogy megújuljon bennem Isten képmása, amelyet Ádám törvényszegése beszennyezett, és csak nem eltörölt. A bűn az ember Isten képűségét teljesen összezavarta, elhomályosodott, és az újjászületésben regenerálódik, helyre áll az, ami csak nem teljesen tönkrement, amikor az ember Istentől elszakadt. Egy csodálatos nagy gyógyulás, nagy restauráció, regenerálódás, az eredetinek a helyreállítása, az ember újra Istennel kapcsolatba kerül, érti őt, biztonságban van nála, és mindazt visszakapta, amit elveszített. Ennek az eseménynek az emberi oldalát nevezi a Biblia megtérésnek. Ez ugyanaz, mint az újjászületés. Csak az Isten felől nézve, ez meg innen alulról, a mi szempontunkból nézve. Mert ez azt jelenti, hogy teljes életfordulást jelent. Az a szó, ami az Ószövetségben a megtérést fejezi ki, a súb, azt jelenti, hogy megfordulni. Eddig mentem arra, találkozom egy járókelővel, megkérdezem, hogy jó felé megyek. Az összecsapja a kezét, és azt mondja, uram, az ellenkező irányba. És akkor megfordulok, és megyek a helyes irányba. Ez a megtérés. Addig mentem elfelé Istentől, és egyszer csak utolért az ő hívása, ráébredtem, hogyha tovább is erre megyek, elpusztulok, éhen halok meg, megfordulok, mint a tékozló fiú, és hazamegyek. És visszatalálok az atyai házba. Ez teljes uralomváltozást jelent. Ezt szemléltetik a körök is. Ott már nem a bűn uralkodik, ott Jézus uralkodik az emberen. Ezért nem véletlen az, hogy olyan helyzetekben, ahol nem volt idő hosszan magyarázni valakinek, hogy mit csináljon, hogy megtérjen, és Pál apostol egyetlen rövid mondatot mondott a filippi börtönőrnek, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek, azt mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Itt ez az Úr, ez nagyon hangsúlyos. Ha hiszel benne, ő lesz az Úr az életedben. Kiszabadulsz a bűn uralom alól, és a Krisztus uralom országába lépsz át. Na már most ez az ember teljes személyiségét igénybe veszi, mégpedig teljes aktivitással. Tehát igénybe veszi az értelmünket, az ember az értelmével is szembefordul a bűnnel, ismeri már, hogy mi bűn és mi Isten akarata. Az előbbi ellensége, az utóbbi a szíve vágya, hogy Isten akarata szerint éljen. Ez komoly értelmi munkát is jelent. De igénybe veszi az érzelmeinket is, tulajdonképpen a bűnbánatnak jó része az érzelmek síkján zajlik. Több helyen említi az ige még azt is, hogy sír az, Isten szerinti megszomorodásra jut az, aki átlép a szoros kapun, mert ott lesz világossá számára már nem csak az, amit előbb is tudott, hogy ő milyen reménytelen állapotban van, hanem az, hogy Isten mennyire szerette őt, hogy átléphetett ide. És Jézus mit tett ő érte. És ezt nem lehet meghatottság nélkül. A legkeményebb, harcedzett, viharedzett férfiak is zsebkendő után nyúlnak az első bűnvalláskor. Amikor már nem csak a bűn terhe nyomasztja, hanem az Isten bűnbocsátó szeretetének a nagyságát éli át az ember. Ez az érzelmekre is kihat. És az akaratunkat is igénybe veszi. Hogy most már én Istennek akarok engedelmeskedni. Ez is olyan szép a tékozló fiú példázatában. Neki először talán az érzelmei mozdulnak meg. Az én apámnak házában minden béres bővölködik kenyérben. Én pedig itt éhen halok meg. Mi van otthon? Apám gondoskodása, anyuka szeretete, az az egész légkör. Még ha szerényen is, de jól laktunk minden nap. Tartoztam valakikhez. Volt otthonom, itt meg hallgatom a disznók csámcsogását, és ellenőrzi a gazda, hogy eszem-e belőle, mert nem szabad, mert azoknak is kevés. Nem is lehet egy napon említeni a kettőt. Megmelegszik a szíve, és korábban ezt nem élte át. Ennek ekkor volt az ideje. Aztán elkezd gondolkozni is, és nem volt nehéz eljutnia erre az eredménye, hogy ha itt maradok, éhen halok meg. De még mindig ott van, még az akarat nem mozdult. Az akarat akkor mozdul, itt van a fordulópont a példázatban, amikor azt mondja, hogy fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, még mindig nem mozdul, még mindig ül és elmélkedik. Akkor ki agyalja, hogy mit mond neki, és utána jön a sorsdöntő mondat, fölkelvén hazament. Itt már az akarat mozdult. Fölkelek, célba veszem az atyai házat, és szépen lépegetek hazafelé. Egészen odáig, kapu előtt hevesebben vel a szívem, de belépek az éjjelkapun, apám elém jön, noha átölel, elmondom neki azért, hogy vétkeztem, nem vagyok méltó, de itthon szeretnék maradni. Aztán az összes többi már az övé. Mindent visszaadott a példázatban a fiúnak. Nos, ez a megtérés. Végig gondolom az egészet, óhatatlanul megmozdulnak az érzéseim is, és végül is az akaratom arra indít, hogy kimondjam Istennek egy bűnvalló imádságban, atyám, vétkeztem, egyelőre ezt látom, hogy vétkeztem, semmit nem érdemlek tőled, de a te egyszülött fiadra való tekintettel fogadj vissza engem. Itthon akarok élni, és neked akarok engedelmeskedni. Eddig azt hitte az ember, hogy az ő akarata uralkodott, pedig a sátán uralkodott rajta, mostantól kezdve azt akarja, hogy az atya uralkodjék rajta. Amikor ezt mondja a tékozló fiú, hogy legyek olyan, mint a te béreseid közül egy, akkor azt jelenti, hogy te vagy itt a szuverén, te parancsolsz, és én csinálom, amit te mondasz. Enélkül, megint Agrippa szavait idézem, csak odáig jut el az ember, hogy majdnem ráveszel, hogy keresztjénnél legyek. Belátom ennek az igaz és szép voltát, még a szívem is megmozdult, tulajdonképpen jó lenne, vágyakozom, de maradok ebben az elveszett állapotban. Kizárja magát az ember az üdvösségből. Nagyon fontos, hogy ezek megtörténjenek egy ember életében. Nyilván ahányan vagyunk, annyiféleképpen történik ez, de ennek kell megtörténnie. Nagyon fontos, hogy igazi, hiteles megtérésünk legyen, és azt ne tévesztük össze semmi mással. És itt érkezünk meg a második körbe. Mit kap az ember a megtérésekor, az újjászületésekor? Calvin azt mondja, hogy a hívő Jézust kapja, mint Isten legnagyobb ajándékát. És tényleg akárhol nyitjuk ki a Bibliát, ami erről szól, ige, az mind azt mondja, hogy Jézust kaptuk. Maga Jézus azt mondta Nikodémusnak, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Vagy még előbb idéztük az 1. és 12. versét is többször, hogy akik befogadták őt, Jézust, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Akik őt befogadták. Kolossé 2:6. Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok most már ő benne. Jézust vettétek, nem bizonyos ismereteket, nem bizonyos impulzusokat, benyomásokat, elméleteket. Jézus személyesen kapta a hívő az újjászületésben, mint Urat, a Krisztus Jézust, mint Urat. Most akkor derüljön ki, hogy valóban Úrnak tekintitek, járjatok ő benne, írja itt az apostol. Vagy az 1 Korintus 1:30, ahol azt mondja Pál, hogy Jézus adatott nékünk Istentől, igazságul, szentségül, bölcsességül és váltságul. Jézust kapja a hívő, és ő benne mindazt, amit a bűneset alatt és miatt elveszített. Hogyan kapja Jézust? Ez ma nem jellemző tévejgés, de mindegyiknek vannak reneszánszai, és többször előfordult ez már az egyház történetben, hogy egyfajta testi egyesülésre gondoltak, és ennek bizonyos misztikája alakult ki. A Biblia nem beszél erről. Azt mondja, hogy a Szentlélek által kapja a hívő Jézust, és hitáltal lakozik Krisztus a ti szívetekben. Efézus 3:17-ben írja ezt Pál apostol. Tehát a Szentlélek elválaszthatatlan Jézustól. Aki Jézust hittel befogadta, az kapta az ő szent lelkét is. A Róma 8:9-ben írja Pál, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Nem lehet elszakítani Krisztus lelkét Jézus Krisztustól. És ez a Szentlélek keresztsége a Biblia szerint. Amikor valaki átlép a szoros kapun, hitáltal elfogadja Jézus Krisztust az ő élete urának, akkor a Szentlélek megpecsételi a Krisztussal való szövetségét, kapja a szent lelket, és a Szentlélek belekereszteli, vagyis beiktatja az illetőt a Krisztus testbe, az egyházba, a hívők közösségébe. Pontosan így írja ezt le Pál ennek a klasszikus helyén, az 1 Korintus 12:13-ban, mert hiszen mi egy lélek által mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. És utána jön az a hasonlat, amit hosszan részletesen elmond, hogy olyan a hívők közössége, mint egy épp kézláb emberi szervezet, emberi test, van keze, lába, füle, orra, és mindegyik működik a maga helyén, az egész szépen összehangoltan, a központi idegrendszer irányítása alatt. Krisztus a fej, mi pedig a tagjai vagyunk. És ennek a bevezető mondata ez, hogy mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, tehát aki Jézus Krisztust így befogadja, vagyis átlépett a szoros kapun, annak ő adta önmagát, adta az ő szent lelkét, és a Szentlélek bizonyossá teszi arról, hogy te most már az Isten nagy családjának a tagja vagy. Ez a Szentlélek keresztség. Talán emlékeznek a testvérek, hogy milyen sok kérdés tudakolta azt, hogy mi a sorrend, megtérés, újjászületés, Szentlélek keresztség, meg melyik mit jelent. Nincs sorrend. Ez a három ugyanazt jelenti. Amikor átlép valaki a szoros kapon, ha Isten szemszögéből nézzük, újjászületésnek nevezem, ha az én feladataim felől nézem, megtérésnek nevezi a Biblia, és ez együtt jár a Szentlélek keresztségével. Kapja a hitre jutott ember a Szentlélek ajándékát, attól kezdve Isten lelke vezeti, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, és ott abban a körben már mindenki Istennek a gyermeke lett, és ezt nem lehet Szentlélek nélkül, és ezt nem lehet a Krisztussal való közösség nélkül, ez ugyanazt jelenti, másképpen megfogalmazva. Mi bontjuk fel ezt csak, mi nem tudunk másképp gondolkozni, csak térben és időben. Az Isten szemszögéből nézve ez egy. Nincs sorrend, nincs egymás utániság. A nagy csoda van. Amit mi persze az időben élünk át, valahogy felbontva, és utólag még el is tudjuk mondani, hogy először az az ige szólított meg, azután meg arra az igére megértettem ezt meg azt, de az egész egy esemény, aminek az alanya Isten. Ő szült minket, ő teremtett minket újjá. De nagyon fontos látnunk, hogy Jézussal együtt mindent visszakapunk, amit elveszítettünk. Most csak egy igét idézek erre, sokat is lehetne. A Róma 8.32-ben írja Pál azt a gyönyörű mondatot, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Tehát Krisztussal együtt kapjuk a bűnbocsánatot. Ő adatot nékünk Istentől váltságul. Krisztussal együtt kapjuk a megigazulást. Ő adatot nékünk Istentől igazságul. Krisztussal együtt kapjuk a megszentelődést. Ő adatot nékünk szentségül. Krisztussal együtt kapjuk az Isten fiúságot. Ő rá való tekintettel fogad minket gyermekeivé. Hatalmat ad azoknak, akik őt befogadták, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindezt megkapja a hívő a hitre jutásakor, amikor már belépett a szoros kapun. A legtöbben nem tudjuk, hogy mit kaptunk meg. Legelőször a legtöbben a bűnbocsánatnak örülünk. Vége a nyugtalan éjszakáknak, a lelkiismeret fordulásnak, az önvádnak, stb. Levetted rólam bűneimnek terhét. A legtöbb hitre jutott ember ezt éli át először. De ugyanakkor ő már megigazított is Isten előtt a Krisztusért, és már szentnek tekinti az Atya a Krisztusért, és már Isten gyermeke lett, és övé az örök élet, már itt és majd a halál után is. Mindezt megkaptuk már, erről nem szabad elfeledkeznünk. Azért nem szabad elfeledkeznünk, mert ha fölbontjuk ezt az egységet, akkor az számos tévedésnek a forrásává válik. Ezt a hibát is elkövették sokan, még olyan nagyok is, mint Wesley János, aki azt mondta, hogy előbb meg kell térni, aztán újjá kell születni, aztán meg kell igazulnunk, aztán meg kell szentelődnünk. És innen már csak egy lépés volt, amit már nem ő tanított, őnek ennél több világossága volt, de jöttek a perfekcionisták, és azt mondták, hogy a megszentelődésben eljuthatunk odáig, hogy a mi atyánkot már nem kell imádkoznunk, főleg azt a mondatát nem, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, mert már nem követünk el bűnt. Perfektek vagyunk, bűn nélkülivé váltunk. Mert ez egy szép folyamat, amiben bele lehet nőni. A Biblia nem ismer ilyen evolucionisztikus lelki fejlődést, folyamatot, és ezeknek a fontos eseményeknek az egymás utániságát sem tanítja. Mind egyszerre kapja meg ezt a hívő. Amikor megtérek, ha innen nézem, ha fölülről, amikor újjászülettem, abban a pillanatban én igazzá lettem, Isten előtt szenté váltam, Isten gyermekévé lettem, örök életem van. Persze ezt fokozatosan kell majd megismernem, hogy mit is kaptam, hogy mi van abban a gazdag csomagban. Nem is szabad ezt így mondani, mivel azt mondtuk, hogy Jézust kapja a hívő, hogy mi minden van Krisztusban, és mit jelent ez, hogy vele együtt mindent megkaptam. Hát aki mindent kap, az hogy tudná pillanatok alatt szemügyre venni? Ahhoz tényleg idő kell, hogy megtanuljam, hogy mi mindent kaptam, mi mindent használhatok, mi mindenért adhatok hálát, mi mindennel szolgálhatok másoknak. Ez persze egy menet közben derül ki. De ezt az újjászületésben megkapta a hívő mindet. Akkor mit csináljunk az 1 János 3.9-el, amit valaki itt a kérdésében említett? Így hangzik ez a mondat. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak a magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel Istentől született. Egészen nyilvánvaló a Szentírás szóhasználatából és gondolkozásmódjából, hogy itt erre az új természetre gondol, amiről vasárnap is szó volt, meg sokszor már máskor is. A Krisztusban kapott új természet, az nem cselekszik bűnt. A hit által bennem élő Krisztus, az nem cselekszik bűnt. De megmaradt az én régi természetem is. Ez is az újjászületett ember egyik jellemvonása, hogy két természete van. Megmaradt a régi vétkes, de nem az uralkodik, és van az új, a krisztusi, és az uralkodik. És a hívő is azt akarja, hogy az uralkodjék. De ennek ellenére előfordulhat az, hogy ő is hazudik, ő is képmutatóskodik, ő is önző, mert a régi természete szóhoz jut. Nem uralkodhat már, de szóhoz juthat. Itt az új természetről mondja a Biblia, hogy az nem vétkezik. Mit jelent Szentlélekkel beteljesedni? Ha figyeljük a Bibliának azokat a részeit, amik arról szólnak, hogy Isten valakit betöltött az ő szent lelkével, ez mindig olyankor fordult elő, amikor az újjászületett hívő emberre valami különösen nehéz feladatot, szolgálatot bízott. Benne volt már Isten szent lelke, az újjászületéskor azt kapta. De most ostobán fogalmazok, hogy világosabb legyen, amikor nagyon nagy feladatot bíz rá, akkor még többet ad neki az ő szent lelkéből, és akkor betölti. Hát az apostolokról is újra és újra olvassuk, hogy bizonyos utak előtt, szolgálatok előtt betöltött. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor előtte nem volt betöltve. Arra a szolgálatra nézve betöltötte, önmaga maximumát adta neki, aztán utána ő szintén a Szentlélek ajándékával szolgált, de akkor nem kapta azt a maximumot. Akkor az is elég volt, ami egyébként. Ez tehát a feladatokra való különleges felkészítése a hívőknek, amikor Isten betölti őket az ő szent lelkével. És végül mit mondunk arra, hogy csak felnőtt korban lehet-e újjászületni? Ha a megtérés az ember egész személyiségét igénybe veszi, értelmét, érzelemvilágát, akaratát, akkor nyilván az lehet teljes értékű, igazán megtért újjászületett ember, aki mindezekkel igent mondott Isten ajándékára. Én bizonyos vagyok abban, hogy kicsi gyermekek is eljuthatnak a megtérésre, a maguk gyermek szintjének megfelelően. A gyermek elsősorban emocionálisan, érzelmileg él át mindent. Ha szereti a hitoktatóját, akkor szereti az Úr Jézust is, akiről a hitoktató beszél. De még nagyon sok mindent nem ismer. És amikor szembe találja magát bizonyos feszültségekkel, látszólagos ellentmondásokkal, nagy kérdései támadnak, csalódások érik, akkor ezt az érzelmi hitet könnyű elveszíteni. Hit volt az, de még meg kell támogatni az értelem oldaláról is, és el kell jutnia oda, hogy felelős döntést hoz, tehát az akaratával is igent mond. Igent mondhat ő a kicsi gyermek, a 7 éves, a 9 éves akaratával is, de azért abban sok labilitás, sok bizonytalanság lehet még. Ott van benne az új élet csírája, magva, ezt azonban később felnőttesen meg kell erősíteni. Tehát nem csak felnőtt korban lehet újjászületni, de azért a felnőtt korban, ha Isten már kicsi gyermekkorában elkezdte valakiben, azt felnőtthöz méltóan, annak megfelelően meg kell erősíteni. Még csak nem is azt mondom, hogy megújítani, hanem megerősíteni, végigvinni, hogy az egész személyisége benne legyen. Ne csak az érzelmei. Vannak ilyen érzelmes hívők. Félnek a nehéz kérdésektől, nem tudnak válaszolni. Sok mindenre a maguk életében sem tudnak földolgozni sok mindent, és sokszor csak úgy takaréklángon ég a hitük, és olyan langyoskásak maradnak, mert nem igazodnak ki az Isten országában. Nem beszélve arról, hogy az akaratnak a folyamatos engedelmessége is szükséges ehhez. Az időnk nem enged meg most többet, hogy erről a kérdésről mondjak, gondolkozzunk ezeken, lehet, hogy ezek újabb kérdéseket szülnek majd, de azért itt azt hiszem nem is az az elsődleges célunk, hogy kérdésekre válaszokat találjunk, hanem arra, hogy nekünk mit kell mondani a Jézusnak. Azt te, hogy nem messze vagy az Isten országától, hiszen ma este is egy ilyen nehéz nap után elmentél templomba, vagy pedig az, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mert ti itt vagytok, a családhoz tartoztok, mert átmentetek a szoros kapun. A szoros kapun átlépni, és utána az engedelmességben növekedni, ez a mi nagy lehetőségünk. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, édesatyánk, a te örökkévaló szeretetedért, amivel hívogatsz minket már régóta, amivel adod a te igédet nekünk, magasztalunk csodáidért, amikben megbizonyítottad hatalmadat, de magasztalunk a te különös ajándékodért, Jézusért.